Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténkast 86. epizódja, még benne a nyaralás kellős közepén. Zoli éppen valami cukorkapapírt zörget, vagy nem tudom, mit csinál. Mindegy, úgyhogy
most... Jelen volt, csak dörzsölt a mikrofont.
Addig jó, amíg a mikrofon dörzsölöd adásba.
Meg a kutyát, mert rajtam mászik.
Neki lehet. No, úgyhogy viszonylag alacsony létszámban vagyunk, ami nem feltétlen biztos, hogy baj. Itt van velem Barta Zoli, mint már hallottátok, és itt van Fülöp Marcus is, és majd egyszer csak megérkezik Haraszti Ádi is.
Sziasztok!
Ha majd megszakítja a ma délelőtti nyaralását. A többiek minden nyaralnak, idők. Nekik jó nyaralást kívánunk.
Minden idők legalacsonyabb átlag életkorú karanténkasztja.
És minden idők legrövidebb bemutatása is volt.
Igen, de az öreg még mindig itt van.
Igen.
Ez vagyok én. Na mindegy.
Sőt, mi tegnap, ha már öregről beszélsz, tegnap találkoztunk Monc Attilával Balatonfüreden.
Na hát,
mondta, hogy üdvözöl mindenki, de gondolom, hogy így van.
És nagyon ki volt simulva.
Nagyon szép fényképet küldtetek róla, éppen belepislogott. Eltaláltatok azt az egyetlen pillanatot, amit abban az órában avval töltött, hogy pislant egyet. De nagyon szép volt, nagyon örültem a képnek. Na, viszont ha már behoztátok Balatonfüredet, akkor kezdjük avval, amiben mindketten érintettetek voltatok a héten. Kézilabda szezon elindult, most már hivatalosan éles meccsekkel, de még az egésznek az elején volt egy Veszprém Kiel felkészülési meccs, amivel kapcsolatban azt akarnám kérdezni tőletek, hogy alapvetően mindenki azt mondja, hogy a felkészülési meccsek nem számítanak, viszont azért egy Veszprém Kiel még talán barátságos meccsnek is igazán fontos. Mit láttatok ebben a meccsben?
Hát az, hogy ez minden volt, csak barátságos, nem? Hello, Ádám!
Hello, Ádi!
Hello, Ádi!
Még dugogatja a kábeleit.
Hello!
Hello, Sam!
Szevasztok!
Na, egyelőre nem maradtál a semmiről. A Zoli most próbál belefogni harmadszor abba, hogy milyen volt a Veszprém Kiel.
Jó volt. Nem, szóval minden volt, csak barátságos, nem? Én is azt gondoltam, hogy oda megyünk, játszanak egy jót, mind a két oldalon van benevezve 18-19 ember, fiatalokkal játszanak a fiatalok. Na most egy darab fiatal nem játszott sem a Veszprémnél, sem a Kielnél, feszült hangulat volt végig, agresszív védekezések, sértődések, hisztik, szóval tényleg minden volt, szerintem nagyjából 3000 néző, 69 gól, abszolút minden szempontból BL hangulat, meg BL feeling volt, leszámítva mondjuk azt, hogy teljesen telt ház nem volt, de ezen kívül minden nagyon patent volt, és azt hiszem, hogy a három hétvégi meccs közül, úgyhogy a másik kettő tétmeccs volt, ez volt a legkeményebb.
És van jó híred a Veszprém szurkolók számára, akiknek azért elég komoly csalódással ért véget az előző szezon?
Van az, hogy ez egészen jó volt, tehát hogy sok minden másnak tűnik, meg sok mindenben elindult a csapat egy másik úton, meg összességében ez hiába volt 35 kapott gólos meccs, meg végül vereség. Az én benyomásom az nagyon jó volt, meg az én várakozásaimat, pláne így augusztus végén azért ez messze felülmúlta, és ugye ez még tényleg mindig az út eleje.
Miben látod a legnagyobb javulást?
Most mondanám, hogy védekezésben, ami picit fura még egyszer a 35 kapott gólnál, de ahogy Pásztor Pista is mondta a közvetítés során többször, azért olyan dolgokat lehet megfigyelni a védekezésben, amiket korábban nem. Én kiemelném Sipos Adriánt, gyakorlatilag 30 fölött megkapta élete lehetőségét a Veszprémtől, és a világ egyik, hanem a legjobb kézilabdázóját úgy kapkodta le a levegőből Sander Sagozent, hogy élmény volt nézni. Szóval úgy összességében nagyon rendben volt az egész szerintem.
Sipos Adriánt én is ki akartam emelni, így akkor már csak az maradt hátra, hogy megkérdezem, hogy Lékai Máté hogy érezte magát?
Üdvözöl, ezt el is felejtettem átadni.
Jó, hát ezt sejtem, hogyha valaki üzen nekem valamit, azt elfelejted átadni, de amúgy...
Hát ezt mondja el Marci, mert ő csinált vele interjút, mert nem akarom én szerkeszteni a műsor, csak ő többet, én csak pár szót váltottam vele a meccs után.
Marci
meg
bele.
Többet.
Hát Máté elég tárgyilagos volt igazából, nem... És az, hogy érzi magát, ebből az interjúból nem feltétlen derült ki. Én meg kamerán kívül most nem beszélgettem vele, de az látszott rajta szerintem, hogy ő is még azért eléggé szezon elején van. Ő, amikor én kérdeztem, tehát amikor arra kérdeztem, hogy látja belülről, hogy hova futhat ki esetleg ez a pozitívnak tűnő játék, stb., akkor ő még azt mondta, hogy ez most jó volt viszonylag, de semmit nem lehet ebből levonni, semmilyen következtetés, mert még nagyon-nagyon sok minden fog változni, stb. Szerintem ő is, meg úgy nagy, meg összességében mindenki viszonylag pozitív volt. Az én szempontomból az volt öröm, hogy ugye én a Mátén kívül még a Ligetvári Patrikkal, meg a Sipos Adriánnal beszélgettem a meccs végén, és hogy mindkettőjüket tényleg öröm volt nézni, mert szerintem a Ligetvári Patrikot is ki lehet itt emelni abból a szempontból, hogy ő meg azért a David Davis irányítása alatt tényleg szinte soha nem támadt, és ez nyilván, ő ezt nem nyilatkozta le soha, de nyilván valamilyen szinten, ha nem is frusztrálta, de biztos szeretett volna több és tevékenyebb szerepet vállalni támadásokban. Az látszik, hogy az Ilics ezt neki, ezt a lehetőséget sokkal inkább megadja, ő meg egyelőre úgy néz ki, hogy él is vele, vagy legalábbis most... Négyet vagy ötöt lőtt, Zoli?
Igen.
Tehát lőtt azért 4-5 gólt a Killnek, jól játszott támadásban, amíg fönn volt, úgyhogy az az öröm, hogy magyar válogatott játékosokkal többes számban lehet egy meccs után beszélgetni Veszprémben arról, hogy jól menne nekik a játék. Ez azért tavaly azért nem volt így. Tehát a Mátéval lehetett beszélgetni a meccsek után, meg a Patrikkal, amikor védekezett, nyilván lehetett arról beszélni, hogy jó volt a védekezés, vagy nem volt jó, vagy bármiről, de azért ez most így jó, hogy több magyar válogatott játékos komoly szerephez jutott.
Ez azt is jelenti, hogy akkor a pályaszéli riporternek nem szükséges kiválóan beszélni angolul, úgyhogy kereshetünk mást.
Abszolút igaz, de mondjuk azért azt hozzá kell tenni, hogy Momir Ilić bár itt él nagyon sok éve, de nem szeret magyarul nyilatkozni, tehát azért nem hátrány, ha érti az angolt, akinek nyilatkozik.
Nem szereti, majd megszereti.
Zoli, annyit szerettem volna csak mondani, hogy szerintem az nagyon jó húzás a Veszprémi vezetőség részéről, hogy egy olyan edzőt neveztek ki, vagy olyan edzőket, ugye Momir Ilić és Gulyás Péter személyében, akik azért a szurkolók számára is egyek a korábbi nagy kedvencek, nagy játékosok közül. Megjelentek a magyar fiatalok a keretben, ott lesznek majd állandóan a bajnokságban, eddig is ott voltak a Bajnokok Ligájában is, akár Lukács Péter, Ilić Zorán, vagy Dörnyei Boris, szóval ezek szerintem olyan húzások a vezetők részéről, ami azt eredményezi majd, hogy a szurkolók még közelebb érzik majd a csapatot magukhoz, talán még türelmesebbek lesznek, hiszen egy kezdő vezetőedzőről van szó, fiatal játékosokkal is. Ettől függetlenül én nem altatnám magunkat azzal, hogy ez a keret nem alkalmas arra egyébként, hogy bejusson a legjobb 8, vagy akár a legjobb 4 közé a Bajnokok Ligájába. Tehát ez egy nagyon szép húzás, hogy leveszik a játékosokról a terhet, de én azt is hallottam, hogy félig meddig meg is sértődtek a játékosok, amikor ők meghallották azt, hogy nem elvárás a Final Four. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a játékos állomány, ez bőven alkalmas arra, hogy bejusson a Final Four-ba majd, de hát ez még odébb van.
Ezt a fiatalitást, ezt mennyire a kényszer szülte, és mennyire egy nagyívű terv része?
Hát szerintem is. Most az, hogy fiatalok vannak a keretben, magyar fiatalok, az nyilván egy hosszú távú dolog, mert felépíthetnek olyan játékosokat, akik korábban Iváncsik Gergők, Gulyás Péterek voltak, és tényleg ott lettek nagy játékosok, ott váltak válogatottá, és ott fejezték be a pályafutásokat. Ez előfordulat, ez megeshet, de azért voltak olyan játékos mozgások itt az elmúlt időszakban, amik nem feltétlenül voltak tervezettek, nem feltétlenül úgy kalkuláltak, hogy most oké, ők mennek, és a helyükre hozzuk őket, hanem úgy, hogy ők valahogy elmentek néhányan különböző okokból, és kellett igenis a helyükre olyan játékosokat hozni, akik fiatalok, akik lehetőséget kapnak, és azért ne felejtjük el, hogy több edzőnek meggyűlt a baja a Veszprémben azzal az elmúlt években, hogy 20-22 fős keret van, most lehet, hogy túlzok ezzel a számmal, de hogy igazából Európa klasszis játékosokat kell kihagyni, akik aztán nem is voltak játékban, nem is voltak tűzben, feltehetőleg sértődöttség is volt belőle, szóval szerintem ez az egészségesebb dolog, hogy van 16 felnőtt korú profi játékosod, és mellette meg ott van 3-4 fiatal, akikre lehet számítani az adott mérkőzéseken, vagy ha esetleg sérülés van.
Meg én azt számolgattam még így a meccs közben, mert egy picit volt egy ilyen benyomása az embernek a nyáron, de ez inkább tényleg csak egy benyomás volt, hogy most a Veszprém az gyengült, a kerete jelentősen a tavalyhoz képest, mert hogy elment egy pár európai szinten klasszisnak mondható kézilabdázó, akik ezért vagy azért elmentek, de és hogy ugye a helyükre zömmel fiatal magyar srácok jöttek, de amikor fönnültem és néztem a meccset, akkor így végignézve a kispadon, mert hogy az, hogy a kezdő sor, vagy akik éppen pályán voltak, azok abszolút BL Final Four-ra is akár esélyes sor, az szerintem egyértelmű, de hogy amikor a padon végignéztem, és akkor ott ült a Lauge, ott ült a Kanté Maé, sokáig ott ült a Nenadic, a Nilsson is ott kezdett, hogy azért olyan ember, tehát hogy nem egy soros ez a Veszprém még bőven, hanem inkább még mindig kettő, tehát hogy semmilyen aggódalomra szerintem abból a szempontból nincs ok, hogy most akkor ez nem lesz versenyképes ez a csapat. Kicsit tényleg talán levették a terhet a játékosok válláról, de én a Zolival abban teljesen egyetértek, hogy bárhová jutott ez a Veszprém.
A Veszprém számára a Bajnokok Ligája szeptember 16-án a PSG ellen indul, viszont elindult már a Férfi Európa Liga kézilabda Európa Liga selejtezőinek éles része, ahol már magyarok is pályára léptek. Hát a Csurgó nincs túl jó helyzetben. Ott láttok esélyt arra, hogy idegenben sikerül fordítani?
Én nem annyira. Alapból ebben a körben a Konstanca kiemelt volt, a Csurgó nem. Azért ez a Konstanca az elmúlt években folyamatos részvevője volt az európai poronnak. Láttuk többször őket az Európa Liga, hogy talán akkor még AF Kupa volt annak a főtábláján. Én nem hiszem, hogy idegenben azért az 5 gólos győzelem az összejöhet a Csurgónak. Most én adnék egy ilyen, nem tudom, 85%-hoz a Konstancának a továbbjutásra.
A Csurgóiak pedig éljenek a maradék 15-tel, ha jól számolom.
Úgy van.
Na, ennél jobban ment a Balatonfürednek, valószínűleg azért, mert mind a ketten ott voltatok. Ott ugyanez a százalékosan hogy néz ki, és mit láttatok azon a meccsen élőben?
Mondjad, Zoli.
Ott jobb a helyzet, ugye a vége 2 gólos füredi győzelem lett. Nem tudom, én mondjuk legyen 50-50. De ez inkább egy ilyen optimista 50-50. Tehát én azért féltem a Balatonfüredet kint. Nagyon fontos volt az, hogy itt sikerült az egyik beállót, meg a védelem egyik alapemberét viszonylag hamar kipirosozni, megkapta a harmadik 2 percét, de addig, amíg nem jött a meccs vége, és nem fáradtak el. A második fél időben a svédek még 5-tel is vezettek ott az elején 16-11-re, viszont én abban bízom, hogy tényleg nincsenek sokan már, mint darabra, igen, minőségre kevésbé a malmőiek, és azért, hogyha ezt a tempót sikerül tartani a Balatonfürednek Svédországban is majd a hétvégén, akkor talán a vége az megint jól sülhet el, de hát süljön el jól az egész meccs.
Na és akkor ebben a meccsel kapcsolatban azért a legfontosabb kérdést azt nem hagyom ki, milyen volt a velőspiritus.
Hát
kicsit megemelkedett az asztal, csak úgy szólok.
Mondjad, Marci, mert tettél először.
Én Zoli elvitt minket a 6 lépcsősbe Balatonfüreden, aki arra jár, próbálja ki. Nagyon jó, tehát nem tudom, hogy a velőspiritoson kívül egyébként az étlap többi, amit tartalmaz, az milyen, szerintem jó, biztos vagyok benne. A velőspiritos egy nagyon érdekes dolog, körülbelül 2-szer akkora volt, mikor kioszták, mint a Zoli feje. Egy darab.
Akkora nincs.
De képzeld el. És tehát nagyon, nagyon, nagyon méretes, én nem is tudtam megenni egyet, egészet, de nagyon jó volt, meg az egésznek a hangulata is jó adnak a helynek, úgyhogy érdemes elmenni. Nekünk meg egy jó alaphang volt a meccs előtt, hogy ott egy jót kajáltunk, úgyhogy élvezetes volt kifejezetten.
Emészetek tovább bátran. Ádi, Hány velőspiritost kellett volna betömni a Young Boys szájába ahhoz, hogy ne sikerüljön az ülői úton is nyerniük?
Nem tudom, lehet, hogy Lajtoni nem kapott eleget a meccs előtt, és azért volt ilyen mufurca a második fél időben, mert nagyjából ott ment el ez a történet végképp. Azt nem mondom, hogy akkor mindenképpen hozta volna Fradi ezt a párharcot, hogyha ő végig a pályán tölti ezt a mérkőzést, hiszen végül is már akkor is hátrányban volt a Fradi. De igazából ez az egyetlen olyan dolog, ami miatt olyan nagyon keserű szájízzel kell gondolni erre a találkozóra. Nem tudom, velőspiritus nem lenne keserű, úgyhogy az biztos sokat segítene. Összességében nem volt nagyon messze a Fradi ettől a Young Boys-tól, de azért kijelenthetjük, hogy az a Young Boys jobb csapat, mint a Fradi. Nem sokkal, de jobb csapat. Úgyhogy szerintem alapvetően, főleg az első meccset látva nem kérdés, hogy megérdemelte jutott tovább a Young Boys. Nem volt nagyon messze ettől a Fradi, és hát az Európa Ligában meg egy tök jó csoportba kerültek, úgyhogy ők a Fradi szurkolóknak azt hiszem, hogy alapvetően nincs okuk a panaszra.
Hát ott leginkább a második félidő eleje volt az, ami meglepő, mert az elsőben, most mondjam azt, hogy feltámadást produkált a Ferencváros a gyors gól után, viszonylag gyorsan sikerült fordítani, viszont a második félidőben meg tényleg olyan volt, mint hogyha minden azt úgy történt volna, hogy a Young Boys akarja. Nagyon klassz letámadást csináltak, bár-már hók.
Kíváncsi lettem volna, hogy meg tudja ismételni a Fradi ezt a bravúrt, amit az első félidőben láttunk tőlük, akkor tényleg, hogyha 11 emberrel fejezik be ezt a mérkőzést, de tényleg, tehát annyit kapott az első meccsen a Fradi, ott szalasztották el igazából ennek a párharcnak a megnyerésének a lehetőségét, úgy Isten igazából itt már emberhátrányban, ott mentek az eredmény után, de nem volt ennél több azért ebben a csapatban így.
Szerintem egyébként e között a két csapat között, ami a különbség volt mind a két meccsen, az egész egyszerűen az, hogy ezt az iramot, amit diktált a Young Boys, ezt a Fradi nem bírja még fizikálisan. Tehát a játékosok, én nekem mind a két meccsen az volt az érzésem, hogy a Fradi elfáradt. És hát ugye az első meccsen az a gól, amit ugye kaptak a végén, ez a véggyalogolt a játékos, senki nem lépett ki rá előtte a hosszút, az nekem abszolút a fáradtság egyértelmű jelei látszott.
Én ezt kevésbé érzem fizikailag,
én sem éreztem.
Inkább fejben.
Én ezt éreztem. Én azt éreztem, hogy a térdükön jártak a 70. perc után.
Nem gondolnám ezt.
Én szerintem nagyon így látszott.
Az a gól az nekem az ilyen klasszikus egymás megdemértése, hogy akkor most kinek kéne kilépni rá, akkor aztán az lesz a vég, hogy senki nem lép ki rá.
De nem is, hogy mondjam, az egyénileg egyszerűen a Young Boys játékosai nagyobb tempóval futballoztak, tehát gyorsabban. Én nekem ez volt mind a két meccsen az érzésem, mert nem...
Én ezt sem éreztem.
Én ezt éreztem, nem tudom. Én ezt éreztem, és ha nem ez volt, akkor viszont a kettős vereségnek az okait nem tudom, hogy hol lehet keresni, mert én azt gondolom, hogy egyéni képességekben ez a Young Boys nem áll jobb erőkből, mint a Fradi, és szerintem nem is ott volt a probléma. Tehát, hogy, és szerintem alapvetően a játék minősége sem feltétlenül volt rossz a Fradinál. Nem tudom, én nekem tempókülönbség volt, vagy az én szememnek tempókülönbség volt a két csapat között. Nem nagyon nagy, de pont egy gólnyi mindkét meccsen. De lehet, hogy ez, sőt, abszolút elfogadom, ezt máshogy láttátok. Csak érdekel, hogy akkor szerintetek mi volt az oka ennek az egésznek?
Hát az első meccset ugye már kidumáltuk abból a szempontból, hogy szerintem ott a Fradi nem tudott mit kezdeni azzal a szituációval, hogy emberlőnybe került a mérkőzés elején. Mert nem arra készült fel, nem arra volt berendezkedve, és valahogy rosszul alakult a dolog. De hát még emlékezzünk már vissza az első meccs végére, hogy a Fradinak igazából két egyenlítési lehetősége is volt. Az utolsó percekben ott volt végig a svájci térfélen. Én ezt a fáradtságot, amit te most mondtál, meg pláne az első meccsen sebességbéli különbséget, én nem igazán éreztem.
Abszolút én sem, és mondom, tehát itt ennek a meccsnek a problémái tényleg elsősorban ott. Nem egyedül a kiállítás jelentette, nyilván a második fél időben meg nem kell mindent Lajtonira ráhúzni, de ott dőlt el igazából lényegében ez a párat, szerintem azt nyugodtan kijelenthetjük. Onnantól kezdve minden más csak vízió, hogy mi lett volna akkor, hogyha Fradi ezt a meccset is be tudja fejezni 11 emberrel. Az biztos, hogy a Fradinak nem áll jól az, hogyha neki kell irányítani a játékot, hogy pláne nem, hogyha mennie kell az eredmény után. Nem erre van alapvetően összerakva ez a csapat. Az még, ha van ilyesfajta vízió, az több évnek kell szerintem még eltenni, hogy valóban olyan kerete legyen a Ferencvárosnak, meg olyan játék, hogy ezt el lehessen várni tőlük, hogy akár a velük nagyjából egy szinten lévő csapatok ellen is megpróbálhassák joggal dominálni a játékot.
Igen, összességében egyébként szerintem azért mind a két meccsen tisztes helytállás volt, és mondjuk én, tehát nálam ez, vagy én azt gondolom, hogy ez a két meccs, ez ez mind a kettő abszolút joggal volt a Young Boys-é, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy csalódást keltő két eredmény, meg pech, meg alakulhatott volna máshogy. Ha nincs a kiállítás a Lajduninak, az nyilván nem tudjuk meg, hogy mi történik. Én merem megkockáztani, hogy akkor se jut tovább a Fradi egyébként, de nyilván nem tudjuk. Szerintem
hosszabbításra szerintem jó lett volna a csapat, aztán megnéztem volna, hogy ott mi történik.
Nem tudom. Lehet. Összességében szerintem a két meccs alapján a Young Boys jelenleg egy jobb csapat. A Fradi, ahogy folyamatosan erősödik az elmúlt években, abszolút nem tartom kizártnak, hogy egy év múlva vagy két év múlva ez már ugyanez a különbség, ez a Fradi irányába lesz, de most azért a Young Boys abszolút megérdemelten van ott a BL csoportkörben a Fradival szemben.
Hát meg szerintem így ki lehet esni. Tehát én szerintem nyugodtan alá lehetne írni azt, hogy három évből kétszer a Ferencváros az Európa Liga csoportkörében lesz, egyszer meg a BL-ben, legalábbis a mostani viszonyok, a mostani feltételek, meg a mostani rendszer mellett ez egy teljesen korrekt, vállalható párharc volt, pláne úgy, hogy előtte sikerült kiejteni a Slavia Prahát, tavaly a Dinamo Zágrebet, a Celticet, tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon becsülendő és nagyon sokra értékelendő teljesítmények.
Igen, meg az jutott eszembe már az első meccset, hogy olyan furcsa úgy leülni itt selejtezőket nézni, hogy most már abszolút úgy ület le az ember egy ilyen nyári meccseli a Fradival kapcsolatban, hogy joggal reménykedhet a továbbításban, míg én arra emlékszem, tényleg nem kell visszavenni gyerekkorom, még csak 5-10 évvel ezelőtt is. Azért ezek a meccsek inkább úgy néztek ki, hogy oké, ott van a magyar csapat a BL selejtezőben, de azért inkább reménykedünk a továbbításban, meg bízunk valamiféle isteni csodában, hogy az aktuális ellenfelet felül lehet múlni, és sokszor volt olyan persze, hogy kevéssel maradt le az aktuális magyar bajnok arról, hogy a Bajnokok Ligája főtáblájára jusson, de joggal egyik alkalommal sem várhattuk volna el. Most már abszolút ott tartunk, hogy a Young Boys ellen totálisan elképzelhető volt, hogy a Fradi megnyeri ezt a párharcot. Nem mondom, hogy hiányzik az érzés, de a nosztalgia ebből a szempontból nem volt meg, az biztos a meccs előtt.
Igen, illetve most már nem nagyon van olyan csapat a selejtező kisorsolása előtt, amire úgy azt mondanánk, hogy hú, csak ez nem, mert ez ellen nincs esélye a Fradinak. Tehát ez is tök jó érzés.
Igen, de mondjuk ezzel a keret összetétellel ez legyen is így. Tehát...
Na, erről beszélünk, tehát hogy itt már abszolút tart a Ferencváros, hogy nem kell feltett kézzel kiállni senki ellen sem, hanem esélye van mindenkivel, van aki ellen több, van aki ellen kevesebb.
Igen.
Na, nézzük is meg ezt az Európa Liga csoportot, amire Ádám már utalt. Leverkusen, Celtic, Betis. A Celtic
marha nehéz.
Egy évvel ezelőtt megvolt.
Nekem van egy Fradi szurkoló barátom, és egy, van egy ilyen baráti messenger csoportunk, vagy másik barátom beküldte neki ezt a csoportot, amikor kisorsolták, és elkezdett röhögni, hogy hát jó, nem tudom, mit mondott, mindegy, hogy jó, megszívtátok, és én azt írtam, hogy szerintem annyira nem. Tehát, hogy én szerintem ez a csoport, a Leverkusen egy picit talán ebből kiemelkedik, meg a Betis egy nagyon jó
a
csapat.
Betis is
egy nagyon jó csapat, de én azt gondolom, hogy a Betis Celtic az két olyan csapat, akiket mindkettőt meg lehet lepni. A Betis egy nagyon nehéz ellenfél lesz. De hogy...
A Real Madrid alig tudta megverni ezt a Betis most persze, a hétvégén. Annyit érdemes ezt hozzátenni, tehát egyértelműen a Betis és a Leverkusen egyértelműen jobb csapat, mint a Ferencváros.
Abszolút, az nem kérdés. Mert nem
tudom, kapcsolatban is, de azért ők gödörben vannak most már egy ideje. Tavaly láttuk őket, a Fradi egy meccsen ugye le tudta őket lépni. Valódi esély a Celtic ellen lehet, meg lehet csípni a harmadik helyet szerintem ebben a csoportban, reálisan ezt mondanám. Ami játszhat még a Fradi kezére ezzel kapcsolatban, hogy a Fradinak azért egyértelműen fontosabb lesz szerintem ősszel az Európa Liga, mint a spanyol és a német csapatnak. Ők azért a saját bajnokságukban ahhoz képest szerintem óvatosabb kezdőcsapatokkal fognak felállni a csoportkörben. Így sem lesz egyszerű egyik ellen sem, de talán ez adhat némi reménykedést a Fradinak, hogy mondjuk akár a második hely is meg lehet. A harmadikat kell kitűzni szerintem valódi célnak.
És hát ugye, ami változás, hogy most már a harmadik helynek is van jelentősége az Európa Ligában, hiszen utána majd lehet egyet játszani a konferencia liga valamelyik csoport másodikjával, ha jól mondom.
Így van, így van. Onnan és akkor lehet tovább jutni még a konferencia liga kieséses szakaszában.
Igen. Én azt gondolom, hogy egyébként nyilván bravúrral és hatalmas szerencsével, de itt szerintem a második helyel is meg lehet, vagy lehet kacérkodni, csak ahhoz azért nagyon komoly meglepetéseket kell okozni, akár a Betis, akár a Leverkusen ellen, de hát azért a Fradi tavaly a Bajnokok Ligája csoportban még ennél komolyabb csapatok ellen is volt olyan periódus a meccseknek, amikor nem jött ki az a különbség, ami egyébként papíron van köztük, tehát adott esetben el tudom képzelni, hogy egy Betis ellen a Fradi egy jó napon döntetlent meg tud csípni például.
Nyerni is tud egy meccsen, a Leverkusen ellen is nyerni szerintem is tud egy meccsen nyerni.
Nyerni is tud, igen.
Csak
igen.
Ahhoz úgy kell összejönni a dolgoknak, meg úgy kell állniuk a csillagoknak, tehát én sem abszolút nem tartom elképzelhetetlennek az első, de, vagy a második, de az első helyet sem egyébként ebben a csoportban, ami az nyilván nagyon sok minden kéne, meg valóban jobb a másik két csapat, de talán a Celtic is a Ferencvárosnál, viszont ebben simán benne lehet szerintem a adott esetben a továbbjutás, és ugye a csoport második itt megjátszana a BL-ből kieső harmadikkal.
Így van.
Lóki
valaki? Még nehezebb feladat.
Egy Sheriff Fradi például.
Jaj, már nagyon vártam már, hogy mikor kevered bele a Sheriffet.
Annyit tegyük még hozzá, bocsánat, itt a Leverkusen-nel kapcsolatban, hogy ugye a Leverkusen edzője az az ember, aki ezt a Young Boys-t bajnokká tette az előző szezonban, meg aki egyébként tavaly kiejtette a Leverkusent az Európa Ligában, és talán Leverkusenről elmondhatjuk, hogy egy erősebb csapat, és akkor hát valószínűleg jobb edzője van, mint most a Young Boys-nak, úgyhogy ha egyenlőségjeleket, meg kacsacsőröket akarunk tenni csapatok közé, akkor ezt így érdemes.
Igen, egyébként nekem is a Leverkusen lók ki ebből a csoportból, mert piros.
Így van.
Elnézést mindenkitől.
Semmi
nagyon
baj.
Szép volt szerintem.
Sorsoltak a bajnokok ligájában is, melyik csoportot látjátok a legizmosabbnak, vagy legérdekesebbnek?
Hát az A az rögtön adja magát ebből a szempontból, ott a City PSG Lipcsével.
A Brüst ne felejtsd.
Semmiképpen.
Zoli, hogy állsz hát a B-mezős csoportoddal?
Figyelj, az, hogy egy csoportba került az Inter, meg a Real a Sheriffel, szerintem ott az olaszok, meg a spanyolok retteghetnek. A Gnyeszter-menti köztársaság csapatától.
Ezt tudni kell egyébként, hogy a Zoli már megfogadtatta emberekkel, hogy amennyiben a Sheriff tovább jut, akkor Tiraspolból helyszíni kommentálást szeretne csinálni. Úti filmet is fog forgatni saját éjjelhalásáról.
Egyébként visszatérve a kérdésre, az, hogy melyik a legizmosabb, meg melyik a legérdekesebb, az nálam egyébként nem ugyanaz, mert számomra inkább ilyen kis párosításokat mondanék. Tehát én például az Atalanta, Villarreal, Manchester 3-os nagyon várom. Nyilván nagyon érdekes lesz a City, Paris Saint-Germain, Lipcse 3-as. Én kiemelném komplett csoportként a B-t, az Atlétikóval, a Liverpoolval, a Portóval, a Milánnal.
Nekem
milyen jó lesz újra hát a Liverpool-Milán meccset látni.
A G, mint komplett csoport. Nekem az a Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg, az egy olyan csoport, ahol így az 1-től 4-ig helyezéseket bárkinek bármit most így oda tudnék írni, vagy tehát, hogy...
Igen, az hasonló, mint a B, csak szerintem egy szinten lejjebb.
Persze, hát az nyilván lejjebbi szint, de hogy szerintem az egy nagyon küzdelmes kis csoport lesz. Ott szerintem bárki kiesett, és bárki tovább juthat.
Igen, ugye ezeknek a csoportoknál mindig az az érdekes egyébként, hogy nem azok a csoportok az igazán izgik, ahol nagyjából ránézésre megmondod, hogy 60%, hogy ez a kettő jut tovább, hanem az, amelyiknél azt mondod, hogy itt mind a négy tovább juthat, függetlenül attól, hogy mondjuk azt mondod, hogy a négyből kettőnek lehet, hogy nem lenne helye a következő körben.
Igen, de épp ezért emelkedik ki a B csoport, mert ott mind a négyről el tudod képzelni, legalábbis én el tudom képzelni, hogy tovább juthat, és ott viszont minőségi meccsek is lesznek. Tehát itt picit ott van még ez a G csoport, amit említett Marci, nyilván nagyon kiegyenlített, ott ugye a Wolfsburg van, azt hiszem a Lilla, Sevilla, Salzburg, ez a csoport,
igen.
Az ugye? Azt hiszem.
Igen.
Tehát ez egy tök kiegyenlített, nyilván a maguk szintjén jó meccsek lesznek, ugyanez igaz a Dortmund csoportjára, az meg azt hiszem a C, ott a Dortmunddal, a Sportinggal,
Ajax Besiktas.
Igen, tehát, hogy ezek hasonlók, de az a B, azért Liverpool, Milán, Atlético, Porto, az csemege szerintem.
Egyébként teljesen lényegtelen információ, de azért elmondtam, hogy a Liverpool-Atlético utolsó BL meccsre, valaki emlékszik, az volt az utolsó ilyen teltházas BL meccs az Anfielden, és ott utána zárták be a futball életet Angliában, meg Európa szerte a Covid előtt, úgyhogy hát semmi jelentősége persze ennek a meccs szempontjában nem lesz, csak érdekesség, hogy ez már ugyanúgy teltházzal mehet, ha jól tudom, talán bár azt tudom egyébként, hogy az UEFA-nak mi a szabályozás, azt tudom, hogy a Premier League-ben lehet teltház. Azt nem tudom, hogy Anfielden játszott BL meccsen is lehet-e, de...
Azt szerintem helyi szabályozás függvénye.
Akkor valószínűleg lehet.
Vagy egyébként most mit akartál előrejelezni, hogy onnantól számíthatunk újra lezárásokra?
Nem, semmit nem akartam előrejelezni, teljesen céltalan gondolatmenet volt igazából.
Nem, hogy nagyon örültünk neki, ez egy nagyon fontos információ volt, tudjuk, kitől kaptad.
Így, a internettől, mikor kérdeztem a Liverpool Athletic Bilbaóra.
Jó, valaki internetnek hívja. A Sheriffen kívül kitől szimatoltok nagy meglepetést?
Hát, hogyha a Lipcse tovább jutna abból a csoportból, az nagy meglepetés lenne. de nem annyira érzem, pláne itt látva megint a hétvégi meccsét is a Lipcsének.
Benfica. Csak így ránéztem a csoportokra.
Látod azt, hogy a
és a
Benfica...
Barca vagy a Bayern Zolására.
Barca.
Izgalmas lenne.
Igen, mondjuk, mert a Barca. A Barcelonától túl jó hírek nem érkeznek.
Nem, én szerintem a Barcelona szét van esve.
Igen, mondjuk azért az egy nagyon fura nyilatkozat, amikor a vezetőedző azt mondja, hogy nemhogy új játékosokat nem tudunk megvenni, nemhogy azokat nem tudjuk idehozni, akiket szeretnénk, de még a felesleges játékosainkat sem tudjuk eladni.
Igen. Jó, nyilván nem ez a realitás, és ettől még a Benficának nem kell tovább jutni a Barcelona előtt, csak most kérdezitek, hogy ki okozhat meglepetést.
Ha már ilyen meglepetés, meg porzásokat, akkor egyébként a Sportingot inkább várnám ebből a szempontból, hogy ők lettek tavaly a bajnokok egy elég fiatal, meg megújult kerettel, meg egy fiatal vezetőedzővel. Az egy olyan csoport, hogy ott tényleg ugye Ajax, Besiktas, Dortmund még rajtuk kívül, ott tényleg bármi lehet tulajdonképpen.
Jó, de ott a Sporting továbbjutása nem is lenne akkora meglepetés?
Persze, persze, de ha már ilyet mondunk, azért a Dortmundot meg az Ajaxot mindenképpen előrébb várnánk, alapvetően szerintem náluk.
Tiraspolt, azért mondd el, Zoli.
Azt úgy kezdtem, hogy azon kívül.
Ja.
Igazából az a kérdés, hogy 2022 nyarán majd a Sheriff kivel játsz az Európai Szuperkupa döntőt, tehát most ezt már úgyis kell nézni.
Ja, értem. Megnyeri az Európa Ligát harmadikként?
Bár a Jánkos megnyereti az EL-t.
Hát ne, vagy Sheriff is.
Melyik meccset várod jobban, Zoli, a Bayern Barcelonát vagy a Shakhtar Sheriffet? Vagy hülyeséget ne kérdezzek.
Hát a Bayern Borszát. Az a baj, most itt nem akarok nagyon előre tekinteni, de az a baj azzal a Sheriff Shakhtárral, hogy érzésem szerint az egy időben van, csak nagyon halkan mondom, a Montpellier Szegeddel.
Hát figyelj, a Montpellier Szegedet nem te fogod kommentálni.
Ezt akartam mondani, és ezt egyébként miben gátol meg?
Hát abban, hogy gondolom, hogy van ott egy Besiktas Dortmund is egy időben a Sheriff Shakhtar meccsel, és kettő csatornánk van tudtommal.
Beleadja az M4 a Sheriff Shakhtart.
Hát hülye lenne más választani.
Igen. Na mindegy, ez még odébb van.
No, említettük már valahogy, most annyi csapatot említettünk, hogy igazából nem is kell azt mondani, hogy említettünk, mert kb. Végigmentünk fél Európán. Messi bemutatkozott a PSG-be egy rövid időre, viszont az elmúlt hét nagy átigazolási bombája az mégis Cristiano Ronaldo volt, aki hosszasan tervezte, hogy a Manchester Cityhez igazolt, aztán városon belül maradt, és mondhatjuk nála azt, hogy hazatért a Unitedhez, mert ugye nem onnan indult a pályafutásra, de igazából ott teljesedett ki.
It's coming home. Mondhatjuk egyébként nyilván, tehát az európai labdarúgásban Ronaldot egyértelműen mindenki a Manchester Unitedben ismerte meg, nem túlzás ezt állítani semmilyen szempontból.
De ugye a Sportingban nem is játszott túl sokat előtte, mielőtt Manchesterbe került volna.
Igen, a Sportingban nevelkedett, még Bölöni László alatt ugye játszott ott annak idején a felnőtt csapatban.
Amúgy te Marci, Ronaldóra a Manchesterben?
Én pont azt akartam mondani, hogy én amikor a futballt igazán megszerettem, és elkezdtem aktívan nézni.
Akkor a Juventusba igazolt éppen.
Az azért volt, mert én Ronaldóval a Manchester United-et elkezdtem nézni, és én nagyon megszerettem, és én voltam kint az Old Traffordon egy Manchester United Blackburn Premier League meccsen, valamikor 2008 lehetett az talán, tehát ilyen 7 éves voltam, és akkor arra tisztán emlékszem, hogy 2-1-re nyert a United, és a Ronaldo rúgott egy nagy szabad rúgás gólt, és még a Rooney lőtt egyébként még egyet. Úgyhogy én abszolút emlékszem, sőt, annyira emlékszem, hogy mondom, én nagyjából ebben a korszakban csöppentem bele az európai labdarúgásnak a nézésébe, és én emiatt szerettem igazán meg. Úgyhogy én nagyon örülök neki, mert én amúgy kedveltem mindig a Ronaldót, meg a Unitedet is egyébként. Most én nem fog persze nekik különösebben szurkolni, de azt remélem, hogy a Ronaldo sikeres lesz, meg ez egy szép kerek sztori így. Tehát igen, rövid.
Bocs, hogy közben pofáztam el, nem?
Jobb, ne vicceljetek. Igazából az értelmét nem látom egyébként, vagy az biztos, hogy Ronaldo hoz gólokat majd a Manchester Unitednek, csak mondjuk ez a csapat jelen pillanatban ott elől van meg leginkább. Ráadásul több fiatal játékossal, Mason Greenwood például egyik ugye mind a három meccsén gólt lőtt a Unitednek. Ő lett például az egyik komoly kárvallotja ennek bizonyos szempontból, mert a játékpercei Ronaldo érkezésével szerintem egyértelműen jelentősen csökkennek. Nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz Cavani-val. Ezek után Greenwoodnak nyilván abból a szempontból persze tök jól jön, hogy jön valaki a csapatba, aki meg professzionalitás szempontjából példaképnek egyértelműen tökéletes, meg nagyon sokat lehet tőle tanulni. De lehet, hogy neki már például a pályafutásában nem feltétlenül erre, hanem sokkal inkább a játékpercekre lenne szükség, és tényleg úgy kezdte ezt a szezont, hogy úgy tűnik, hogy lehet rá számítani gólszerzés tekintetében. Ami meg megindít a United hétvégi meccsén maximálisan kijött, hogy védekező középpályásra lenne, vagy lett volna szükség nagyon ebben az átigazolási időszakban, na azt nem sikerült hoznia a Unitednek, úgyhogy azért itt még lehetnek bajok majd a későbbiekben, de azért azt gondolom, hogy ez az öltöző nem szomorú attól, hogy Ronaldo ott lesz velük ebben a szezonban.
Hát figyelj, amennyit a feljátéka javult az elmúlt években, lehet, hogy most elkezdi felépíteni a védekezési stratégiát is magában.
Jó, egyébként ezt azért hozzá kell tenni, pont egy pár adással ezelőtt erről beszéltünk, akkor az Attila engem kicsit lehúrogott.
Olyanra én nem emlékszem.
De azt, amikor mondtam, hogy az egyik legklasszikusabb és legjobb gólszerző játékos az a Cristiano Ronaldo, és azt gondolom, hogy ilyen középpályával, ami mögötte van, tehát a Bruno Fernandes, akivel egyébként jól ismerik egymást a portugál válogatottból, bár annyira az ő játék kapcsolatuk most az EB-n például ott nem jött ki, de azért szerintem abban... De azért abban van potenciál. Pogbát nem kell bemutatni, hogy milyen módon tud kiszolgálni. Tehát szerintem azért az, hogy egy ilyen gólfelelőst igazolt a United, az semmiképp. Tehát, és ráadásul
az... A Ronaldo esetében az a kérdés, hogy ő ezt a szerepkört, mint olyat mennyire fogadja el, és mennyire akar majd mondjuk még azért inkább kihúzódni a szélre, meg
nem
maga
megindulni. Nem szokott ő már annyira, szerintem. Meg szerintem ő arra nem is... Tehát most azért már én nem hiszem, hogy neki annyira arra igénye van, hogy ő például fusson. Tehát szerintem ő azzal tökéletesen elégedett, hogy a fejére rúgdossák a labdákat, meg elvégzi.
Én nem vagyok biztos igazából, de hát ez lesz itt ennek a szezonnak.
Majd kíváncsi leszek egyébként. Hát inkább az, hogy egyébként, ha ez így van, amit most mondtam, amit nem tudunk, hogy az akkor egyébként meg elég a Premier League rohadt magas színvonalához, hogy van egy játékos, akit kiveszel egy csapatból praktikusan a védekezés tekintetében, meg a játéképítés azon részében, amikor mondjuk föl kell hozni egy labdát. Tehát, hogy azt nem tudom, mennyire viseli el a United majd. Az a kérdés, én szerintem az lesz a kérdés, hogy azt, amit a Ronaldo elvesz, mert ő veszel azért egy csapattól, tehát hogy a munkamorája szerintem azért neki mondjuk a védekezésben nagyjából nullával konvergál most már, ami biztos, hogy Mason Greenwoodra viszont nem igaz, tehát ebben ő kevesebb, de hogy ezt tudja kompenzálni a góljai számával. Tehát szerintem ez lesz a kérdés főleg. Aztán majd meglátjuk. De szerintem azért ennek azért 10 emberből 9 inkább örül.
Főleg Torinóban.
Meg az az érdekes, jó, a fizetését én még nem tudom, hogy azt így arról van-e info, hogy mennyi, valószínűleg bődületesen magas, nyilván, de azért az vicces, hogy pénzt erre a United magára az átigazolásra, a transferre azt hiszem 10x millió fontot költött, tehát hogy apró pénz.
18 plusz 5 talán.
Na, igen, tehát hogy apró pénz.
3 környéke lesz majd itt bónuszokkal.
Igen, meg. Tehát az ő szintjükön ez gyakorlatilag ingyen volt, de hát azért a fizetését ki kell gazdálkodni, ami nyilván rohadt magas. De ez talán nem egy annyira... Tehát szerintem mondjuk, mint a Neymar PSG-be igazolása 222 millió euróért egy sokkal inkább irracionális transfer volt, mondjuk.
Más szint.
De egyébként maga az egész transfer, tehát a pénteki nap az úgy egy baromi izgalmas filmbe élő történet volt. Tehát ültünk bent egész nap a szerkesztőségben, ott Szasza Szalai Tamás szerkesztő kollégánk készült a...
Csillagok között
című műsorra, és ott egész nap az Cséká, csak így közöttünk, Cséká, azzal foglalkoztunk egész nap, hogy így, most Twitter pörgött, hogy nyilván Fabrizio Romano kiemelkedett ebből a szempontból, meg az egész nappal, hogy na most éppen Mendessel Ronaldo felült a private jetre. Na akkor elindultak Manchesterbe. De lehet, hogy ebből mégsem City lesz, hanem Manchester lesz. Mert hogy Manchester United lesz. Aztán megérkeztek, és aztán végül nem az Etihadhoz mentek, hanem az Old Traffordra. Szóval ilyen tényleg már ilyen krimibe illő volt, vagy nem is a krimi, gyilkosság nem volt. Szóval ilyen kis izgalmas történet volt az egész nap a pénteki, és engem az érdekelni igazán ebből, hogy Ronaldo mikor tudta azt valójában, hogy a Manchester United játékosa lesz.
Egyébként, ez még annyit, hogy a Unitednak egy érdekes szokása van, és ezt én most nyáron fedeztem föl. A United úgy jelenti be az új igazolásait, hogy megállapodnak, azt nem tudom, hogy mit írnak alá, valamit biztos aláírnak, tehát nem csak szóban állapodnak meg, de ők még akkor bejelentik az új igazolásaikat, amikor nincs meg az orvosi, amikor még nem regisztrálták be sehol, és amikor még hivatalosan szerintem egyébként nincs, tehát nem végleges, ezt csinálták a Sanchoval is, a Varannal is, és a Ronaldóval is még neki nem volt meg. Ugye Ronaldo még nem jelent meg.
Ronaldónak.
Micsoda?
Ma lett meg Ronaldónak az orvos.
Ma meg lett neki?
Azt hiszem, hogy igen.
Na akkor, de hogy ugye már nem tudom, 5 napja ez van, tehát hogy, és én pont ezt mondtam az egyik haveromnak, hogy egyszerre szerintem ráfognak. Vagy ez, ebből lehet még a egyszer Unitednak majd baja, hogyha valakinek az orvosián találnak valamit, stb. Bejelentették, hogy megérkezett Cristiano Ronaldo, és mégsem, úgyhogy ők azért ebbe fektetnek.
Hazárt megy el orgyai.
Egy kicsit igen. És ezt többször megcsinálták most a nyáron.
Azért nem tudom, hogy az utóbbi időben gyakran előfordult-e az, hogy az orvosi vizsgálat még kimutatott valami olyat.
Volt egyszer-kétszer.
Hát korábban gyakran, az biztos, de szerintem ezeket a játékosokat annyit vizsgálják már, hogy olyan túl
ja, meglepetés. Persze, de nem csak, hát bármi lehet, itt is kitalálja, mint a Messi esetében a szövetség, hogy nem jó a pénzügyi konstrukció.
Bármit. Az egy másik, az nem függ az orvositól.
Ja, én most nem csak az orvosira, bármi, ami még meg... Tehát... Na mindegy.
Abban a pillanatban, amikor pénteken kijött ez a hír, valamikor a reggeli órákban, hogy a United is ajánlatot fog tenni a Juventusba, akkor bármelyik őtökben volt kétsége afelől, hogy Ronaldo a Unitedba fog kikötni?
Nem.
Bennem igen. Bennem még benne reggel volt.
Persze. Bennem nem.
Bennem még délután bennem is
se.
Volt.
Nagyon hülye. Most senki nem fogja nekem elhinni úgyse, de mindegy, azért elmondom, hogy én végig azt mondtam, hogy Ronaldo nem fog a Citybe menni, és ha elmegy valahova, akkor az a United lesz. Amit most mindenki, nyilván, ezt bárki mondhassa, de én nem tudtam elképzelni azt, hogy ő elmenne a Manchester Citybe, de nem azért, mert hogy a választás, hanem én nem tudtam elképzelni azt, hogy a United ezt hagyja. Tehát én nem gondoltam volna, hogy a United végignézi azt, hogy a City megfizethető áron elviszi a Cristiano Ronaldo-t. Tehát, hogy miért? Amikor annyi pénze bőven van a Unitednak, hogy visszahozzák, és én ezért nem gondoltam egy pillanatig sem, hogy elmegy a Citybe.
Na, de szerintem ez nem a United felelőssége, hanem a Ronaldo-é, meg Mendesé.
Na jó, hogyha nem tesznek ajánlatot neki, akkor nincs választása, mint hogy a Citybe menni.
Na, de ez az egész elméletek úgy működött, hogy Mendes járkált körbe Európában. Tehát pár nappal korábban ő még Madridban tárgyalt, megkereste a Cityt, megkereste a Paris Saint-Germaint.
Igen, de a Unitedról sokáig nem volt szó.
Hát nem volt.
Tehát sokáig Unitedról nem volt szó, hanem...
Na, de valahogy szóba került, meg valahogy képbe került a United.
Hát igen, de hogy én azt gondolom, hogy abban, vagy nem tudom, én nem gondoltam azt, hogyha döntenie kell a Ronaldónak a City meg a United között, akkor a City mellett dönteni, mert egyébként szerintem annak sportszakmailag sem lenne értelme. Tehát a Ronaldo...
Sokáig azt nem gondoltam, hogy a United valóban ajánlatot fog tenni érte.
Én is.
Mert tényleg azt gondoltam volna, hogy van ennél égető problémája a Unitednek sem, mint hogy igazoljanak még egy olyan játékost, akit még ők sem feltétlenül tudnak, hogy pontosan hová fognak betenni a csapatukba majd. Nem tudom, mennyire játszott ebben szerepet azt tényleg, hogy valósnak tűnt annak a veszélye, hogy a Manchester City végül is leszerződteti Ronaldót. Azt is el tudom képzelni, hogy Mendes ezért próbálta felfújni, akár az ezzel kapcsolatos híreket is. Az biztos, hogy tényleg nagyon érdekesen nézett ki az egész történet. Meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire fog menni a United Ronaldóval, mert most egy kicsit azért fronthajtásosabbnak érzem a csapatot a kelleténél.
Ha ezt érdekes történetnek nevezed, akkor hogy neveznéd Mbappé történetét? Aki egyszer hát, majdnem eligazolt,
az aztán unalmasnak egyébként.
Aztán úgy nézett, hogy eligazol, aztán úgy nézett, hogy mégse igazol el, aztán úgy nézett, hogy eligazol, de nem most. Most éppen azt hiszem, itt tartunk.
Hát ez az, hogy nem tudjuk még a történetnek a végét, úgyhogy addig nehéz róla bármit mondani, kétségtelenül érdekes, de nagyon kíváncsi leszek majd a befejező epizódra ezzel kapcsolatban, de van egy olyan érzésem, hogy az még odébb van.
Szerintem biztos, hogy marad egyébként.
Most. Erre a szezonra.
Most, igen.
Hát, hogy ide alapból a kérdés annyi volt, hogy most megy a Reálba, vagy nyáron fog a Reálba menni? Vagy esetleg télen?
De egyébként én nem teljesen értem a Mbappét ebből a szempontból. Most neki miért nem jó ott, ahol van? Hát...
Mert a Real Madrid volt az elmagyar.
Azért, mert Ronaldo poszter volt a falán, így van.
Akkor menjen a Unitedba.
Vagy a Sportingba.
Igen. Nem tudom. Hát.
De ennyi az egész. Tehát, hogyha te a világ egyik legjobb focistája vagy, és választhatsz, hogy hol játszál, úgyhogy neked van egy gyerekkori álmod, és megvan a lehetőséged oda igazolni, akkor ennyi az egész történet.
Jó, értem, hogy mondasz. Jó, ez fair, csak egyébként szerintem most több potenciál van a Paris Saint-Germainben európai szinten, mint a Real Madridban. Legalább addig.
A Paris Saint-Germain még mindig nem nyert semmit Európában.
Nem, és én remélem, hogy nem is fog egyébként, de hogy potenciál szerintem most több van benne. Legalább addig, amíg a Real Madrid nem igazol három fiatal, vagy két fiatal középpályást.
Sose lehet tudni, hogy mikor indul el a pénzügyi fair play Párizsban is.
És azt jól érzem, hogy Marcusnak eddig volt esélye Paris Saint-Germain meccset közvetíteni?
Eddig volt, igen, eddig úgy volt, hogy az összesítő csinálja, de hát így sajnos nem lehet.
Hát.
Egy, még maradt azért 31 csapat.
De még mindjárt mondok valamit még a Cityről is, és akkor...
Zoli, a West Prime PSG-re gondoltál?
Nem.
Vagy csak jövőre.
Nem.
Na hát, Ronaldon keresztül eljutottunk Angliába, úgyhogy maradjunk is ott. Először szólítanám a bajnokság utolsó helyén álló Arzenált.
És nem engem!
Mi van ott?
Ja, Istenem! De szép ez.
Mi történik ott?
Mi nem történt? Jó, hát figyelj, nehéz volt a sorsolásunk. Játszottunk a Cityvel, meg a Chelseavel, meg a Brentforddal.
Ez főleg kemény volt.
Ja, megemészteni az volt kemény.
Na jó, ebben megmagyaráztad a nulla szerzett pontot. Mi van a nulla rugott góllal?
Hát, jó, figyelj, tehát Aubameyang már végül is, már a West Brom ellen megmutatta, hogy el tudja találni a kaput. Még Premier League meccsen az annyira nem jött össze. Most nyilván Xhaka-féle kiállításról is beszélhetnénk itt a hétvégével kapcsolatban. Jó, az is egyértelmű volt, hogy sajnos, hogy ezt most már el kell fogadni, meg szerintem elfogadta nagyjából mindenki ott a klub környékén, hogy sajnos azokkal a csapatokkal nincsen egy ligában, meg egy szinten az Arsenal, amelyek a bajnoki címre, sőt a BL indulásra pályáznak. Úgyhogy azt jól megmutatta már ez a pár mérkőzés is, hogy kicsit visszább kell venni az elvárásokat velük kapcsolatban, de ennél meg egyértelműen többet tud ez a keret, vagy többet kellene, hogy tudjon ez a keret. De most akárhogy is vesszük, a két BL döntősen játszott egymás után az Arsenal a bajnokságban. De lassan ideje lesz, amit elkezdeni virítani Artetának, mert azért ez tényleg kellemetlen, és az igazán kellemetlen emellett az, hogyha megnézed, hogy ki van a legelső jön a bajnokságban.
Én ezen röhögtem nagyon. Hogy én azt olvastam, hogy ilyen sose volt a Premier League, vagy az angol bajnokság.
A Premier League történetében.
Nem, hogy az angol bajnok, tehát hogy nem volt még, amióta ezeket számon tartják, hogy első helyen állt a Spurs, és utolsó helyen az Arsenal.
Hihetetlen.
Hát az Arsenalnál legalább lehet arra fogni, hogy az európai kupasorozatokban való részvétel miatt elfáradtak hétvégére a játékosok, nem?
FIFA-ba.
Na, hát akkor sokat dumálsz.
Nagyon fontos ligakupa meccset játszottunk a héten. Jó, és nyertünk is, jó?
Na, hajrá, oké. Okay. Előre a ligakupáért.
És ezzel megmentettétek az augusztusi Goal of the Month választásnak a prospektjét.
Na, most megpróbáljuk megmagyarázni egyébként, hogy Marcusnak miért ilyen nagy a szája, ugyanis az utolsó előtti helyen áll csapata a Norwich City.
Jobb gól különbségének köszönhetően.
Hogy sikerült azt az egyet?
Lőttetek egy gólt kb.
Igen.
Milyen szép gól volt legalább?
Az egy szép büntetőt berúgott a Pukki.
Ja, két csapat gólaránya ugyanaz, az Arsenal 0-9, a Norwich 1-10, ez a különbség jelen pillanatban.
Igen, igen. Mind a kettőtöket szeretnélek megnyugtatni.
És a két csapat egymás ellen játszik.
A szeptember 11-én legalább az egyik csapatnak, de lehet mindkettőnek meg lesz az első pontja is.
Igen. Én azért annyiban derülátóbb vagyok, mint az Ádám, hogy...
Nektek nincs veszteni való.
Nem, mások a szempontok, a célok, és sokkal kevésbé kellemetlen az, ahol most mi tartunk. Mi azért játszottunk a Liverpool-lal, a Manchester City-vel és a Leicester City-vel. Most azért ez azért az angol bajnokság két bajnok esélyese, és az egyik top 6 aspiráns csapata. Most azért más kérdés, hogy nem kell 5-öt kapni a City-től feltétlenül, meg nem kell 10 gólt kapni 3 meccsen, tehát egyébként, de
a Leicester... Nem baj, hogyha 11 emberrel végig tudnánk játszani ezeket a meccseket.
Igen, igen, igen. A Leicester City... Ja, de hogy a Norwich is 5-öt kapott, én arra mondtam. A Leicester elleni mostani meccs az abszolút 2-2, döntetlen, egy pont a Norwichnál, csak ez a, és most nem szabad csúnyán beszélni, és a többi, de úgyhogy nem illetem a videóbíró rendszert azokkal a jelzőkkel, amikkel egyébként szeretném illetni, de a Norwich 2-2-t játszott, és a egyenlítő szögletből, tehát szöglet utáni fejesből kiegyenített gólt Lesz miatt érvénytelenítették, mert az egyik játékos rossz helyen állt a kapus előtt, aki mindegy, tehát azt gondolom, hogy voltak nagyon biztató jelek, és a Norwichnak nagyon jó volt a nyári bevásárlása. Holnap véglegesítik valószínűleg Ozan Kabak kölcsönszerződését még a Schalke-tól. Ezzel a helyére kerül az a belső védő, aki kellett, úgyhogy szerintem a Norwich akár el is indulhat egy pozitív úton, úgyhogy én nem vagyok annyira csalódott most miatt a helyzet miatt, ami van. Majd 5 meccs múlva, ha még mindig 0 szerzett pont lesz, akkor ez egy másik szituáció.
A VAR szídása az új bírózás?
Á, én megőrülök a VAR-tól.
Én megőrültem azoktól, akik állandóan a bíróra fogták.
Hát még a bíróra fogni, az egy olyan dolog, hogy... De nem... Mindegy, hát nem az, hogy mire fogom, hát ez egy borzasztóan használt egyébként jó rendszer, de hát ennyi inkompetens hülyét, aki ezt nézi, kitalálja a szabályokat köré, az borzasztó.
Én már nagyon várom azt, hogy egyszer egy szövetségi kapitánya mindenféle etnikumok mellé és szexuális hovatartozás szídása mellett azt fogja mondani, hogy ne vározzatok, légy szíves.
Szerintem nem, szörnyű, mindegy. Úgyhogy mindegy. Én még egyelőre pozitív vagyok, kivétel a videóbíró rendszert illetően, mert azzal nem. Jó, mondjuk a büntetőt meg egyébként azért kaptuk meg, amit meg berúgott a Puki, mert a videóbíró rendszerbe meglátott valamit, ami szerintem 8. nézése sem volt szabálytalan, de azt meg úgy ítél. Tehát minden irányba téved ez a szar.
Utána kéne nézni egyébként, hogy létezik-e olyan játékvezetői képzés, ami kifejezetten a VAR használatát és elemzését tekinti szempontnak, mert oda akkor én most így megígérem, hogy beíratlak azonnal.
Hát én annak
örülnék. Én nagyon megnézném a VAR szobában Zolcsi bácsit.
Hogy hogyan tudna horkolni, vagy?
Ott legalább, figyelj, ott legalább igaz lenne, hogy mit csinálta, elaludt a bíró.
Lesvonalakat.
Erdén. Na, hagyjuk a focit.
Azt hittem Zolcsi bácsit.
Is. A kettő néha ugyanaz. Bár ő azt hiszem hokizni is szokott, de ez most mindegy. Vakvágány, úgy nevezett.
KHL?
Igen, a CHL talán jobban.
Adunk néha a svéd meccseket is.
Azt hiszem, hogy a svéd torna válogatott az, ami őt érdekli igazán. De mindegy, mondom vakvágány.
Svéd torna, azt tudod még?
Én nem. Én
igen.
Mondd el, léci.
Bunyó.
Milyen bunyó?
Bármilyen bunyó.
Ja, jó, rendben. Zajlik a paralimpia Tokióban, ahol a magyar csapat kiváló eredményeket ért el az elmúlt napokban. Van 3 aranyérmünk, 2 ezüst és 2 bronz. Ezeket most igyekeztem fejből mondani, de most leellenőriztem, és tényleg így van. Igazából én arról beszélnék, hogy vajon miért nem kap nagyobb publicizást a paralimpia, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, mert miközben olimpikonokról azt mondjuk, hogy igazi példaképek, szerintem ezek az emberek, akik a paralimpián szerepelnek, sokkal nagyobb példaképek adott esetben, hiszen egy olyan élethelyzetben vannak, ami miatt komoly hátrányban vannak, nem sportoló emberekkel szemben sem, és az ő kitartásuk és munkájuk az szerintem sokkal inkább példaértékű, mint azoké, akik az olimpián szerepelnek, vagy bármilyen más szigorúan egész idézőjelbe tett egészséges sportolók.
Abszolút egyet tudok érteni teljes mértékben, amit mondasz.
Én is, és az okát azt nem látom, de...
Hát nyilván az oka az, hogy nincs benne annyi pénz.
Hát... Az teljesen egyértelmű, persze.
De hát amit mondtál, az abszolút így van, és szerint sokkal nagyobb publicitást érdemelnének ezek a sportolók, legalább akkorát, mint az olimpikonok. Bízunk benne. Én szerintem egy fokkal talán lehet, hogy ez is fejlődik, így nem tudom időről időre, szerintem én most talán ennek a paralimpiának legalábbis Magyarországon komolyabb sajtója van, mint amire én emlékszem a 4-5 évvel ezelőttről, de ez lehet, hogy csak az én emlékeimben van, így nem tudom.
Én is annyit akartam mondani, hogy én is vitatkoznék ezzel egy picit, mert szerintem paralimpiára sokkal nagyobb publicitása van. Nekem volt, hát mondtam azt, hogy szerencsém közvetíteni a riói paralimpiáról, mert itthonról, de azért ebbe belecsöppenni, ezt végignézni. Egyébként hozzáteszem, amióta így az olasz focival elkezdtünk foglalkozni, meg lapozzuk a Gazzettát, emlékeim szerint a paralimpia kezdete óta minden nap van a Gazzetta címlapján paralimpikon, ha jól emlékszem, mint az olaszoknál, és szerintem egyébként a magyar napilapban is, a nemzeti sportban is, erre a nyakamat nem tenném, de szerintem így van. Ugye közvetítések vannak a paralimpiáról, összefoglalók, helyszíni tudósítók, tehát szerintem meg pont ezek azok, amik nem voltak még korábban, és ezért merem én azt mondani, hogy pláne az előző paralimpiákhoz képest, hogyha megyünk visszafelé az időben, egyre nagyobb és nagyobb a publicitás szerintem, és azt hiszem, hogy ez a továbbiakban még tovább fog fejlődni, és kell is, hogy fejlődjön.
Ja, meg például az egy nagyon nagy ajándék ebből a szempontból Illés Fanni személyisége meg teljesítmény, mert például az ilyen sportolókon, meg az ilyen személyiségeken keresztül lehet még inkább felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy fontos kérdés, meg hogy kell szurkolni ezeknek a sportolóknak is, és meg kell biztosítani a lehetőséget a számukra, hogy ők is tudjanak sportolni. És ebből a szempontból például ő csak akár a mostani interjúja is a győzelme után, de bármi egyébként, amit hallani lehetett vele kapcsolatban itt az utóbbi években, az ilyen szempontból nagyon nagy ajándék tényleg.
És egyébként a legtöbbekre ez a szellemiség jellemző egyébként a paralimpikonok közül. Tehát ez plusz külön történet. Tényleg, amikor nem tudom, hogy S2-es kategóriát megnézel az úszásban, tehát ott azt hiszem 2-től 10-ig van a besorolás, és minél alacsonyabb a szám, annál nagyobb a sérültségi fok. És megnézel egy S2-es úszást, mondjuk egy hátúszás rajtot adott esetben, felfoghatatlan, hogy ezek az emberek milyen munkát végeznek el azért, hogy ott legyenek és azt csinálhassák, amit szeretnék, és ugyanazt az aranyérmet megkapják, mint az épek.
Igen, visszatérnék még az arcra, hogy igen, nagyon-nagyon fontos az egy igazi arc, aki fú, nagyon utálom ezt a szót, hogy eladható, de közben mégis. Mert nagyjából Magyarországon Szekeres Pálon és Pásztori Dórán kívül nem nagyon volt arca.
Igen.
A paralitán. Hát szerintem Sors Tamás azért nekem ez a kategória volt úszóként így az elmúlt paralimpiákról.
Tehát de talán ezt a fajta is, tehát Pásztori Dóri azért nagyon jó példa, mert ő aztán abszolút be tudott épülni kvázi a mainstream médiába is Magyarországon is. Igen. És ilyen szempontból például a paralimpiai mozgalomnak, vagy egyáltalán a figyelem felhívásnak, amire szüksége van még mindig egyértelműen ennek is Magyarországon. Tényleg nem feltétlenül az arca jó kifejezés, de hogy ennek abszolút arca tudott lenni, meg hogy ennek hangot tudott adni, talán ez a legjobb megfogalmazás. És olyan módon, ami abszolút szerintem fogalmazhatunk így, hogy kedvére való volt mindenkinek.
Így.
Vége?
Minek?
Én azt hittem, mert el is köszöntetek, csak lemaradtam valamiről.
Nem, azt nem hagynám, hogy ne halld azt, ahogy köszönünk neked. No, gondolom a női jégkorongról senki nem akar továbbra sem velem beszélgetni, úgyhogy én nagyon-nagyon gratulálok a válogatottnak, hogy megszerezte a női jégkorong sport első átcsoportos győzelmét a torna számukra záró mérkőzésén. Sikerült nagyon simán legyőzni Dániát, majd utána egyébként a torna után még egy lekötött barátságos mérkőzésen is sikerült legyőzni Dániát, úgyhogy hajrá jövőre, egyel több győzelem kell, és akkor megvan a bennmaradás is, és szerintem ebben a csapatban benne van az, hogy idézőjelben az egy kötelezőn kívül, ami mondjuk lehetnek megint a dánok, elkapjanak egyet a német, a cseh vagy a japán hármasból, és akkor nagyon boldogok leszünk egy év múlva. Nem voltunk viszont nagyon boldogok péntek este, én több okból sem, de ezt most hagyjuk.
Bocsánat, csak hogyha már a lányokról szólt, akkor mielőtt átvegyünk a kevésbé kellemesre, hogy náluk hogy van az olimpiai selejtező?
Olimpiai selejtező lesz, és van esély adott esetben. Tehát nekik azért nagyobb esélyük van arra, hogy Magyarország női válogatottja a fennállása során először kijusson az olimpiára. Az sem egy könnyű csoport, de ott azért sokkal kisebbek a különbségek az olimpiai selejtező csapatai között, mint a fiú. Úgyhogy ez a következő nemes feladat. Én nem tudom, hogy ezek a lányok mikor pihentek utoljára. Egyébként mikor voltak utoljára, nemhogy nyári szabadságon, de bármilyen szabadságon, ami mondjuk 3 hétnél tovább tartott. Szerintem úgy nagyjából 3 éve, de van egy rossz hír számukra, mivel hogy a pandémia miatt ugye elmaradt egy komplet szezon náluk, ezért avval a szokással ellentétben, hogy a női világbajnokság az olimpiai évében általában nem került megrendezésre, a jövőre megrendezésre kerül majd, és szintén egy nyári időpont van belőve, tehát jövőre sem lesz nyaratok, csajok, úgyhogy majd pihenjetek, amikor
tudtok.
Na, és akkor menjünk át a férfi olimpiai selejtező hétvégére, ami végül is nem zárult annyira tragikusan, mint amely ennek kinézett, hiszen tegnap sikerült legyőzni 2-1-re Olaszországot, ami azért nem rossz eredmény, mert csak egy átcsoportos ellenférről van szó, még akkor is, ha az olaszok azért ingázó átcsoportosok, de legalább ingázó átcsoportosok, amiről mi mostanában álmodozunk. Viszont pénteken hát valami olyat láttam, amit nem tudom megmondani, hogy mikor láttam utoljára, és nem arra gondolok, hogy 9 gólt kaptunk Lettországtól, hanem azt, hogy a harmadik egy totális összeomlást hozott. 8-0-ra sikerült elveszíteni a harmadik harmadot. Nem tudom, hogy Ádám, te láttál-e valaha ilyet magyar jégkorong csapattól, amely mindig arról volt híres, hogy az utolsó pillanatig küzd, kapar és hajt, és őszinte leszek, nekem ez fájt a legjobban, hogy na ezt nem láttam ebben a válogatottban most, azon a meccsen, abban a harmadik harmadban.
Nem, ez tényleg ilyen totális leolvadás, meg összeomlás, amihez hasonlót, azt nekem abszolút keresgélni kellene az emlékeim, de hiába tenném valószínűleg, mert én meg pont akkor kezdtem el, hogy követni magyar jégkorongot, ez a 90-es évek vége, amikor meg teljesen felszállóakba került a sportág nálunk, és amikor egyszer csak stabil B-csoportos lett a válogatott, aztán elkezdtük ugye kapargatni ott az elit divíziónak az alját, és oda is kerülni a világbajnokságra. Nehéz ezzel kapcsolatban bármit, mert...
Mielőtt tovább megyünk, mondok neked ebből az időszakból 2 meccset, amikor kaptunk 9-et.
Kanada, ott is voltam, okay. A másikon is.
9-2, ugye az egyik. Igen. Az éles VB-re, pont a Lockout TV-ben, tehát egy full NHL-es kanadai válogatottal az arénában egy szezonzáró gálán tulajdonképpen sikerült 9-2-re kikapni, a vége az standing ovation a nézőtérről, és
így.
Stb. Majd 2009 Kloten átcsoportos VB második meccs, ahol Kanada 9-0 nyer Magyarország ellen. A vége az az, hogy a tomboló szurkolók kb. Felgyújtják a stadiont.
Így, hogy újra nem akarnak kimenni a csarnokból meg a meccs után sem, és életetik a miénket és énekelnek, ez most nem annyira fordulhatott volna elő.
Igen, csak nagyon annak volt, ott, annak ott helye volt, igen, mert hát azért az sem mindegy, hogy bárki mondhatja, hogy ebben a lett válogatottban vannak NHL játékosok, most Zemus Girgensons volt a legnagyobb név, ami oké, tök jó, NHL játékos stabilan a Buffalo-ban, de azért nem tudnám ahhoz hasonlítani, hogy akkor 2009-ben Klotenben Schieber, Martin Saint-Louis, Danny Heatley és társai támadtak Levi kapujára, kapott is 9.
Nehéz összehasonlítani, meg nehéz erre bármit mondani, és tényleg az a, megint csak ez az egész olimpiai tornával, hogy titokban próbálkozik reménykedni az ember, hogy valamit ki lehet belőle hozni, de azért a realitás mindig ott van, és azt mondhatja, hogy jó felesleges, itt játszunk jó meccseket, az benne lehetett volna mind három csapattal szemben. Végül is a franciákkal szemben meg is volt, és ez hiányzott ezzel a lett válogatottal szemben, és nagyon, nagyon fájdalmas így azért ennek a vége ebből a szempontból. Nyilván már ott a francia elleni vereség után sem nagyon lehetett reménykedni, ugye itt olimpiai szereplésben, de ez szerintem senkinek nem fordult meg a fejében.
Igen, őszintén azért az olimpiai szereplés azért nem reális, mert oda azért lényegesen kevesebb csapat jut el, mint az A csoportba, de a franciáknál is hasonló volt a probléma, mert ott is azért egyharmad után 2-0 volt ide a vége, meg 5-3 lett oda.
Igen.
Tehát ott is egy ilyen teljes fizikális leépülés, vagy ez mondjuk nem így van. Tehát, mint hogyha fizikálisan nem lennének.
A magyar férfi jégkorong válogatott számára hogyan néz ki a reláció az olimpia és az A csoport között?
Az A csoportban könnyebb bejutni. Az A csoportos VB-re még úgy is, hogy marha nehéz oda jutni, lényegesen könnyebb, mint az olimpiára.
Ezt értem. Melyik a fontosabb a magyar válogatott számára?
Hát nyilván az A csoport, ha az olimpiát tűznéd ki célodul, akkor bajba lennél, mert az nem
reális. Nyilván az, hogy A csoport, vagy az, hogy olimpiát szerepel, az reálisan egy olyan válogatottra van szükség, amely folyamatosan az A csoportban szerepel.
Ugye akkor bocs, máshogy kérdezem, tehát hogyha az lenne az ára, hogy a 26-os téli olimpián ott legyen a magyar válogatott, de 26-ig nem szerepelne A csoportos VB-n, azt aláírnátok?
Aláírnám, hogy kíváncsi lennék egy magyar válogatottra az olimpiát, csak nem tudom szó elképzelni, nélkül. Hogy ez így meg tud történni.
Nézd, én szó nélkül aláírnám, mert jelen pillanatban azt is aláírnám, hogy 26-ig egyszer sem esünk ki a divízió 1-ből.
Ja, igen, egyébként az meg a másik, hogy ezt fontos azért az embereknek szépen lassan emészgetni, hogy ahogyan átalakult ugye ez a divízió 1-es világbajnokság, nagyon más, mint régen volt, és nagyon hasonló csapatok vannak ott, mint a magyar válogatott, sőt, most már azért. Az utóbbi évben inkább aggodalommal tekintettünk ezekre a tornára, semmit reménykedve azzal kapcsolatban, hogy meg lett a feljutás.
Most itt ugye a változás az volt, hogy egy csoport lett a divízió 1/A.
Így.
És nem több helyszín, több feljutó, több kieső, hanem egy csoport a legjobbak, és onnan könnyebb kiesni, feltételezem.
Így van. Papíron, vagy hogy mondjam, tehát mivel több feljutó is van, ezért az is egy fokkal egyszerűbb dolog lenne, csak nehezebbek az ellenfelek.
Igen, hát illetve hát az okoz még nagyon nagy változást, hogy mondjuk azt, hogy a magyar válogatott ugyanazon a szinten van, mint Szaporó vagy Krakkó után. Úgyhogy mondom azt talán, hogy technikailag ez a krakkói válogatott egy felkészültebb csapat volt. Viszont akik gyengébbek voltak nálunk abban az időszakban, ők nagyon sokat fejlődtek, akik viszont leromlottak, azok annyival jobbak voltak akkor nálunk, hogy még most is sokkal jobbnak számítanak. Tehát a legutóbbi divízió 1-es VB-n olyan ellenfeleik voltak, hogy Kazasztán, Szlovénia, Fehér-Oroszország, na ebből a csoportból jussá tovább.
Nem, egy kicsit az a furcsa, mint hogyha megállt volna valamiért picit a válogatott fejlődése. Nem tudom, hogy reálisan lehetett volna számítani arra, hogy a magyar jégkorong megye még feljebb. Miközben azt látjuk, hogy elértük azt a szintet, amiről csak álmodoztunk még mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy több magyar csapat játszik ugye olyan bajnokságokban, amelyben nem csak magyar vagy romániai csapatok szerepelnek, ugye, tehát komolyan szinten játszanak elméletileg folyamatosan. Parancsolsz?
Jelen pillanatban egy ilyen csapatunk van.
Na igen, de hogy ez utóbbi években nem ez volt a jelenet, tehát extraligás csapataink voltak többes számban, érted? Tehát, hogy ugye a Volán ott van most már hosszú-hosszú évek óta ugye az osztrák bajnokságban, rajtuk kívül is voltak játékosaink, akik azért máshol tudtak játszani komolyabb szinten, és ehhez képest meg nem látod azt az előrelépést, amit ettől vártál volna, hogy akkor ez azt jelenteti majd, hogy mi stabilan ott leessünk az A csoportban, és nem a környékén, bár most a környék is annyira jellemző, ugye.
Igen, már mondjuk ugye, hát ez a környék, ez is annyira rossz, mert hogyha visszagondolsz, akkor a kettővel ezelőtti divízió 1-es VB, amit Budapesten rendeztek, ott ugye úgy mentél ki az utolsó játéknapra, hogy Az első meccs döntött arról, hogy kiesele, majd a harmadik döntött arról, hogy feljutsz-e. És ott is egy pár másodpercen múlott, tehát ennyire kiélezett ez a dolog. No, Ádám, magyarázd már meg nekem, mi történt tegnap a Forma 1-ben.
Hát ez a világ vicce, hallod komolyan, tehát értem, hogy közel van mondjuk a következő verseny is. MotoGP-ben volt annak idén arra példa Katarban, amikor a homokvihar miatt nem tudták megtartani az esti versenyt, hogy áttették másnapra, és akkor volt ott például a hétfői futam. Itt most abszolút a nézőkkel szemben, és főleg a helyszíre kilátogató nézőkkel szemben ez egy orbitális kitolás. Még így sem biztos, hát nyilván a legtöbben ugye az utazásaikat meg a szabadságaikat úgy kötötték le, hogy akár már a verseny után kellett volna elindulniuk hazafelé, hiszen azért egy ilyen futamra nagyon sokan érkeznek nem csak abból az országból, ahol rendezik, hanem ugye a környező országokból is, vagy akár távolabbról is. Tehát még az, a hétfői versenyrendezés is kitolás lett volna velük szemben, de még mindig igazságosabb lett volna, mint az, amit így kaptak, hogy áztak 4 órán keresztül ott az esőben, és akkor jutott 2 kör a safety car mögött, és ezt követően meg leintik a versenyt, és még pontot is osztanak. A versenyzőkkel szemben oké, tehát akkor legyen eredmény egy ilyen versenynek is akár, de az, hogy meg sem, az egy teljesen jó döntés, hogy nem rajtottatok el a futamot nyilvánvalóan, de az, hogy meg sem próbálták áttenni másnapra, és megpróbálni úgy valóban megrendezni a versenyt, hogy legalább néhány néző valamit kapjon a pénzért, akik ellátogattak erre, azt nem tudom felfogni, és nem tudom elfogadni igazából, és ahogy nézem, szerencsére abszolút a csapatok meg a versenyzők is így vannak ezzel.
Ha valaki nem tudná, az történt vasárnap, hogy szombaton lezajlott, pénteken és szombaton lezajlott rendesen az időmérő Spában. A verseny előtt viszont olyan brutális eső volt, hogy abba tényleg abba azért életveszélyes lett volna elindítani a versenyt, és a vártak. Majd a safety car mögött mentek 2 kört, és utána befejezettnek nyilvánították a futamot, úgyhogy esélyt sem adtak arra, hogy adott esetben mondjuk hétfőn ezt meg lehessen rendezni. És nekem egyébként a legdurvább az egészben az, ami ilyen, az tényleg a nézők arcul csapása, hogy onnantól kezdve befejezettnek számít a futam, hogyha mentél 2 kört. És akkor ezt megteszed a safety car mögött, úgyhogy hogy tényleg az egy esélye van arra, hogy megváltozzon, hogy valaki mondjuk a nagy esőbe elnéz egy kanyart és kiesik.
Jó, legalább mondjuk például George Russell kapott valamit a tegnapi időmérős, vagy a szombati időmérős köréért, meg tehát valamiféle teljesítmény már letettek a pilóták azzal egyáltalán, hogy kvalifikálták magukat. Láttuk, hogy Sergio Pereznek még így is magadtak problémái ugye ezen a versenyen. Úgyhogy meg tudom érteni, mondom azt a döntést, hogy nem rajtották el ezt a futamot, azzal nincsen baj. De azt, hogy meg sem próbálták másnapra áttenni,
pénzüket visszakapják a nézők?
Nem tudom, hogy ez a mi helyzet most jelen pillanatban illene, tehát az lenne ezek után abszolút főleg, tehát hogy végig fagyoskodták ebben a borzalmas időben ezt a több órát, és várták, hogy lássanak autóversenyt, aztán ez lett a vége, az nem járja.
Hát azután a nagyon híres Indianapolis-i verseny után, amikor azt hiszem, hogy 6-an indultak el végül valami gumipara miatt, ott visszakapták a nézők, tehát aki igényelte, az visszakapta a pénzét. Nem is akartuk.
De hát pedig ez egy jó szórakozás, nem?
Nem is akartak utána többet egyébként Indianapolisban futamot szervezni, sem az autószövetség, sem a szervezők szerintem. Na, ki mit csinál a héten? Ádi, neked menned kell, tudom, úgyhogy először mondta.
Húha, viszont bajban is vagyok hirtelenjében. Válogatott meccseket orvérzésig egyébként, hiszen ugye jönnek a VB-s elejtezők, úgyhogy lesz egy Németország-Liechtenstein mérkőzésen például pénteken, az most hirtelen beugrott.
Én azt nagyon várom. De hát mi az felvételről megy? Azt várod a legjobban?
Most az ugrod be, azon azt a meccsek közül elsőként, amiket én csinálok majd, úgyhogy.
Zoli, mit csinálsz holnap éjjel? Kedről szerdára éjjel, ha valaki esetleg máskor hallgatja.
Trump Bustant.
Nagyon várjuk.
Igen.
Készüljünk már valamivel. Azt pontosan tudom, hogy a Sanyi nem hallgatja ezeket az adásokat, és Sándornak...
Jöjjön születésnapjára?
Igen, Sándornak közeledik a születésnapja.
Holnap lesz.
Igen. Valami elképesztő ökörséggel kellene várni őt.
Jó.
Például, hogy mesztelenül kommentálsz mellette. Vagy ez rendszeres,
szerintem
tudom.
Szerintem azt már unja, igen.
Ja, igen, jó van, akkor meg kitalálunk valami újat. Marci?
Jó, valamit kitalálunk.
Jó. Ha esetleg még valaki hétfőn meghallgatja, vagy kedden, és küld ötleteket, akkor nagyon szívesen fogadjuk, és le is forgatjuk.
És nem mondja el Sankónak.
Ja, az semmiképp. Sándornak nem mondjátok el, hogy valami merénylet készül ellene. Marcus, te mit csinálsz a jövő héten? Ezen a héten mit csinálsz? Emelj ki egy dolgot.
Hát ugye nem, akkor már 2 dolgot mondanék. Az egyiken már túl is vagyok. A Széria második fordulónak az összefoglalóját Fülöp Lacival közösen mondtuk alá. Az majd valamikor adásban lesz ma, azt hiszem 19:30 este. és csütörtökön én közvetítem a Lengyelország-Albánia VB-selejtezőt, ami egyébként szerintem egy tök jó meccs is lehet, úgyhogy remélem, hogy az is lesz. Felvételes meccs, úgyhogy este 11-kor lesz adásban, azt hiszem, meg csatornán, most nem vagyok biztos, talán a Sport2-n.
Sport2-n, mert szerintem a Sport1-en majd az magyar-angol megy.
Ja, igen.
Szerintem meg az összefoglaló.
Mindegy.
Utána a magyar-angol.
Úgyhogy ezeket, meg különböző magazinokat is csinálok.
Mi az első albán név, ami eszedbe jut?
Berisha. Arra az nem is...
Pedig már Galus felkészített, igen. Marci, ezt tudnod kéne.
Én tudom, de hát ezt most nem szabad mondani. De
a Marci nem beszél egy csúnyán, úgyhogy elmondom, az első albán név, aki most már szerintem eszébe jut, az egy albán vállalkozó neve, akit úgy hívnak, hogy Flakon Geci. Ezzel búcsúzunk mindannyiatoktól. Sziasztok!
Hello!
Most a Berisha tényleg albán, és ennek most nagyon örülök. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.